Vallásfilozófia. Borbély Gábor előadása. Első és második előadás. Definíciók.
Jó napot! A mai alkalommal az fog történni, hogy összefoglalnám röviden, hogy miről volt szó a múlt órán. Arról beszéltünk, hogy definiálható-e a vallás, meg tudjuk-e határozni pontosan, hogy mit értünk vallás alatt. És ennek keretében tulajdonképpen metaszinten is beszéltünk arról, hogy mit jelent az, hogy definiálni valamit. A klasszikus értelemben vett definíció fogalom az úgy néz ki, hogy fajtákat definiálunk, vagy fajokat definiálunk olyan módon, hogy megadjuk a legközelebb eső nemet az adott fajhoz, meg a differenciát. Ez az arisztotelészi, porfüriuszi hagyomány. És hát ez a fajta megközelítés, ez feltételezi, hogy valóságosan léteznek lényegiségek, olyan valamik, amiket meg tudunk ragadni ezeknek a definícióknak a segítségével. Ez egy ilyen naív feltevés. Ugye van a világ úgy néz ki, hogy vannak benne mindenféle individuális dolgok, de ezeknek a meghatározó csoportjai olyan individuumokat tartalmaznak, amelyek lényegi tulajdonságaik tekintetében hasonlítanak egymáshoz, és ezeket a lényegi tulajdonságokat tudjuk megadni a definícióinkban. A vallással kapcsolatban azt láttuk, hogy nagyon nehéz olyan definíciót adni, amely megmondaná nekünk, hogy mi a vallásnak a lényege. Nagyon sok mindent ismerünk, amit vallásnak nevezünk. Nagyon sokféle jelenségről tudunk beszélni, olyan jelenségről, amit vallási jelenségnek nevezünk. Ezek elképesztően nagy mértékben eltérnek egymástól, mindenféle jellegzetességeket mutatnak, és hát nagyon nehéz megragadni, hogy a különböző vallási jelenségekben mi az, ami közös. Mindazonáltal sok száz definíció közül, ami létezik a vallásra, megnéztünk hármat, egy kicsit alaposabban is, három olyan definíciót, amely elég gyakran szerepel a vallástudományi, meg a vallásfilozófiai irodalomban. Mondjuk ezek nem filozófusok definíciói, miután ez vallásfilozófia óra, persze ide vehettem volna valami filozófiai definíciót is, de tök mindegy, ezek ismert jó definíciók. Az első az Emil Durkheimtől származott, a második az Clifford Geertztől, és a harmadik pedig Scott Atrantól, a két utóbbi antropológus. És hát azt láttuk, hogy ez a három egyébként, mondom, meglehetősen ismert definíció, hát eléggé különböző elemeit ragadja meg annak, amit a vallásnak nevezhetünk, vagy amiről az adott szerzők azt gondolják, hogy vallásnak nevezhető. A Durkheim-féle definícióval kapcsolatban kiemeltük, hogy Durkheim szerint a vallást az jellemzi, hogy a világot felosztja a dolgoknak két osztályára, a valóságos vagy ideális dolgok két osztályára, mondja Durkheim. Az egyik ilyen osztály az a szent, a másik pedig a profán, és a vallás a szent, vagyis az elkülönült tiltás alá vont dolgokra vonatkozó hiedelmek és gyakorlati cselekvések összefüggő rendszere volna Durkheim szerint, és ez az összefüggő rendszer, ez azokat, akik az adott valláshoz tartoznak, egyazon erkölcsi közösségben egyesíti, ahogyan a definíció fogalmaz. A Geertz-féle definíció azt emeli ki a vallással kapcsolatban, hogy a vallás a szimbólumrendszer, erőteljes és meggyőző és hosszantartó motivációkat alakít ki azokban az emberekben, akik az adott vallási közösséghez tartoznak. Ezen kívül kialakítja a vallás a létezésnek valamiféle általános koncepcióját, és egész pontosan a létezés rendjének általános koncepcióját, vagy a létezés általános rendjének koncepcióját, és ezeket a koncepciókat a tényszerűségnek, a faktualitásnak valamiféle aurájába öltözteti olyan módon, hogy azok a lelki állapotok és motivációk, amiket a vallás létrehoz, azok egyedülállóan valóságosnak tűnnek. Ez is egy jól ismert és nagyon sajátos definíció. Aztán a harmadik, az Scott Atran-féle az pedig arra azt emelte ki a vallással kapcsolatban, hogy a vallások azok egy adott közösség költséges és nehezen meghamisítható elkötelezettségét jelentik, olyan természet fölötti ágensek kontrafaktuális és kontraintuitív világa iránt, akik képesek uralni az emberek egzisztenciális szorongásait. Tehát itt megint a korábbiaktól eltérő elemek is megjelennek ebben a definícióban, vagy definíció kísérletben. Ugye a költségesség és a nehezen meghamisíthatóság, ez is egy nagyon fontos elem a vallásoknál, hogy természet fölötti ágensek vannak a vallásokban. Ha a természet fölötti szót valaki nem szereti, mert nem tudja, hogy a természet mit jelent, és akkor mit implikál az, hogy a természet fölött van valami, akkor lehet használni a transzcendens ágens kifejezést is. Minden esetre ágensek vannak a vallásokban, és ezek nem természeti ágensek. Lehet ezt is mondani, nem természeti ágensek. És hát ezek valami módon egy olyan világhoz tartoznak, amelyet elkülönítünk a világunktól. Nyilván hasonló módon gondolkodhatunk erről, ahogyan ez a Durkheim-féle meghatározásban is szerepel. És hát ez a világ, ez kontraintuitív lenne. Mit jelent az, hogy kontraintuitív? Elhangzott ugye az, hogy oké, itt éppenséggel arról beszélünk, hogy a vallásos emberek számára az nagyon is intuitív, a létezésnek az a rendje, amit kialakítanak maguknak, és ez abszolút involválja őket, akkor mit jelent az itt az, hogy kontraintuitív? Abban maradtunk átmenetileg, hogy a kontraintuitivitást azt alapvetően a vallási reprezentációk kapcsán szokták emlegetni, ahogy tudnélik, a vallási reprezentációk tartalmaznának kontraintuitív elemeket. Ugye a vallási reprezentációk szok narratívák is lehetnek, meg vizuális reprezentációk is alkalmasint, és hogy elvegyük a kontraintuitivitásnak ezt az élét, abban maradtunk átmenetileg, hogy akkor inkább fogalmazunk úgy, hogy meglepőek ezek az elemek, amiket ezek a reprezentációk tartalmaznak, megdöbbentőek. És hát a harmadik elem, ami az Atran-féle definícióban szerepelt, ez pedig az volt, hogy a vallás az valami módon alkalmas arra, hogy az emberek egzisztenciális szorongásait uralja, és két példát is mond a szerző az alapvető egzisztenciális szorongásainkra. Az első az a halál, amivel kapcsolatban, ugye ez mindenki azt gondolja, hogy igen, a halálfélelem az egy alapvető egzisztenciális szorongás, a második pedig a megtévesztés, vagy az a szorongás, hogy megtéveszthetőek vagyunk. És hát ezt is egy picit elragoztuk a múltkor, hogy ez pontosan mit jelent, és miért ennyire fontos. Azt írja a szerző, hogy szubstanciális költségei voltak a vallásnak, minden általunk ismert múltbeli és jelenbeli emberi társadalom esetén. Na most, mivel közben, miután elkezdtem beszélni, azóta kb. Kétszer annyian lettünk, mint az elején voltunk, mert még sokan érkeztek. És akkor, visszatérve még a múlt órai gondolatmenetünkhöz, azon gondolkodtunk aztán még, hogy akkor, ha ugye úgy áll a dolog, hogy többféle definíció kísérlet adható a vallásra, és nincs nagyon okunk feltételezni azt, hogy annak, amit vallásnak nevezünk, abban a klasszikus értelemben, ahogyan ezt említettem, lenne valamiféle lényege, és meg tudnánk adni azokat az eszenciális tulajdonságokat, amik a vallást, minden vallást, minden időben jellemeznek. Lehetséges, hogy a vallás a fogalma a klasszikus értelemben nem is definiálható, és hát arról is beszéltem, hogy voltak olyanok, és sokan vannak ma is, akik azt gondolják, hogy ez így van, hogy tudnélik a vallást, azt nem lehet definiálni, ami mindazonáltal nem jelenti azt, hogy ne lehetne értelmesen beszélni a vallásról, ez ugye két különböző dolog, jó napot. Egy eléggé elterjedt megközelítés szerint a vallás az családi hasonlóságon alapuló fogalom, mások szerint pedig a vallás az egyfajta klaszter fogalomként írható le, úgy, ahogyan egy csomó más általunk ismert és általunk használt, és széles körben használt és bevett fogalom, mint például a tudatfogalma. És akkor megnéztünk egy példát arra, hogy hogyan írható le a vallás ilyen klaszterfogalomként, olyan fogalomként, ahol nem tudjuk megmondani azt, hogy melyek azok a szükséges és elégséges feltételek, amelyek mellett egy adott kulturális jelenséget vallásnak nevezhetünk. Ha a klasszikus értelemben vett definíció fogalmát használnánk a vallásra, akkor meg tudnánk mondani, hogy mik ezek a szükséges és elégséges feltételek. Így nem tudjuk megmondani, de föl tudunk sorolni olyan jellegzetességeket, amelyek jellemezni szokták a vallásokat, ettől függetlenül is ezek olyan karakterisztikumok, amelyek hozzátartozhatnak a valláshoz, vagy valamiféle vallási alakulathoz, de nem szükségképpen tartoznak hozzá, és nem mindegyik tartozik hozzá szükségképpen minden valláshoz. Erre a példánk az William Alstonnak a Religion című szócikke volt, ahol Alston 9 ilyen a vallásokra jellemző karakterisztikumot írt le. Az első az volt, hogy a vallásokat az jellemzi, hogy hisznek a vallások képviselői természet fölötti létezőkben, istenekben. Itt a természet fölötti ágens és a természet fölötti létező is elhangzott már. Az ágens az nyilván jobb kifejezés. Miért? Hát azért, mert el tudunk gondolni olyan természet fölötti létezőket, vagy el tudunk gondolni olyan valamiket, amiket természet fölötti létezőnek gondolhatunk, és nem ágensek. Például a matematikai objektumokra sokan úgy gondolnak, mint természet fölötti létezők, és a matematikai objektumokat mégsem tartjuk ágenseknek. A második az, hogy megszokták különböztetni a szent a profántól, ezt láttuk már a Durkheim-féle definíció kapcsán is. Aztán a vallások esetében szoktak lenni rituálék, olyan rituálék, amelyeknek a szent dolgok szoktak a tárgyai lenni. Aztán a vallásokat olyan morális szabályok szokták jellemezni, amelyekről azt szokták gondolni, hogy az istenektől erednek, és az istenek a megsértésüket szankcionálják is. Aztán a vallásos embereket jellemezni szokta egyfajta vallásos érzület, vallási élményekről szoktak emberek beszámolni, és egy csomó olyan leírást ismerünk, és irodalmi alkotást, ami vallási élményeknek a leírását tartalmazza. Ugye erre a dologra úgy is szoktak népszerűen, vagy mind közönségesen utalni, hogy vallási tapasztalat, erről majd a későbbiekben beszélni fogunk. A tapasztalat kifejezés ez itt nem igazán szerencsés, talán inkább vallási élményről kéne beszélni. Aztán egy következő ilyen karakterisztikum az az, hogy a vallásos emberek kommunikálni szoktak az istenekkel, vagy közvetlenül, vagy valamiféle közvetítők segítségével, ugye ennek mindenféle verziói lehetségesek. Aztán a hetedik ilyen az, hogy olyan világkép szokta a vallást jellemezni, amely tartalmazza a világ létezésének célját és az egyén helyét a világ egyetemben. Tehát valamiféle világkép az, ami a vallásokra jellemző. Az utolsó előtti az az, hogy az egyének ennek a világképnek megfelelően szokták berendezni az életüket, mármint a vallásos egyének. És a kilencedik ilyen karakterisztikum pedig az, hogy létezik olyan társadalmi csoport, amit a fentiek vagy a fentiek közül bizonyos elemek tartanak össze. Ugye a legelején beszéltünk a múlt órán már arról is, hogy és hát ez megjelent minden definícióban, minden vallás definícióban, hogy a vallás az valamilyen szociális dolog, nem lehetséges az, hogy individuumoknak individuális vallása legyen, vagy hogy a csoportoktól elkülönült individuumok vallást alakítsanak ki maguknak. Vannak ugyan remeték, akik csoportoktól elkülönülve élnek, de ők is valamiféle vallási tradícióból jönnek, valamiféle vallási tradícióhoz tartoznak. Ez abszolút jellemző szokott lenni a vallásokra. És akkor azt láttuk, hogy mindenféle definíciókkal és a vallásokat jellemző mindenféle karakterisztikumokkal kapcsolatban, azokkal kapcsolatban, és hát magukkal a vallásokkal kapcsolatban is részben határeldöntési problémák adódnak. A határeldöntési problémáknál mondtunk is erre kapásból egy mai magyar élő példát. Ez a politikai vallás problémája, hol ér véget a vallás, és hol kezdődnek a politikai mozgalmak. Időnként a politikai mozgalmak és a vallási mozgalmak azok összekapcsolódnak, és ez nagyon jól mutatja az, hogy mondjuk egymás szimbólumaival próbálnak operálni. Egy további problémát jelent, hogy a vallásnak számos olyan jellegzetessége, amiről azt gondolják, hogy igen, igen, az tényleg általában jellemzi a vallásokat, az meglehetősen könnyen opponálható. És ezen valószínűleg úgy nagyon nem szoktak elgondolkodni az emberek. Nézzünk néhány olyan jellegzetességet, ami elég könnyedén opponálható. Ugye azt szokták mondani a vallásra, és itt az egyik definíciónkban is szerepelt ilyesmi, hogy a vallás az enyhíti az egyéneknek a szorongását, megnyugvással és vigasszal szolgál. A vallás segítségével értelmet tudunk adni a szenvedésnek, és az emberi életet azt nem valami esetleges dologként tekinthetjük, hogyha a vallás felől tekintjük a dolgot, valamilyen meghatározott vallás felől tekintjük a dolgot, hanem nem jelentés nélküli események sorának tekintjük az emberi életet, hanem olyas valaminek, ami valamilyen mélyebb jelentéssel bír. Ugye a nyugati gondolkodás történetéből számos olyan példát lehet hozni, ami kitűnő példa lenne erre. Idején a Handoutba Petrus Abelardusnak az önéletírását írtam bele, a Historia Calamitatumot, a szerencsétlenségeim történetét, ami magyar fordításban is olvasható. Nem nagyon hosszú, nem olyan hosszú szöveg, mint mondjuk Szent Ágostonnak a vallomásai. Mindenkinek ajánlom, hogy olvassál. Nagyon érdekes szöveg. Ez egy jó példa arra, hogy hogyan értelmezheti az ember mindazt, ami vele az élete folyamán történik, valamilyen vallási nézőpontból, és hogyan adhat értelmet olyan dolgoknak, olyan eseményeknek az életében, amik egyébként mondjuk egyszerűen csak pechnek vagy bal szerencsék sorozatának volnának tekinthetőek. Tehát a vallás megnyugvással és vigasszal szolgál, és enyhíti a szorongást, hangzik egy állítólagos bevett jellegzetessége a vallásnak, amire viszont mások meg azt mondhatják, hogy a vallás legalább annyi szorongást generál, mint amennyit enyhít. Hogyha megnézzük a különböző vallásokat, akkor a különböző vallásokban mindenféle bosszúálló szellemek és istenek léteznek, akik abszolút félelmetesek, és abszolút szorongással töltik el azokat, vagy tölthetik el azokat, akik találkoznak valami módon kapcsolatba lépnek a reprezentációikkal, és hát teljesen hétköznapi példákat is lehet mondani azzal kapcsolatban, hogy például a egyházi emberek hogyan rémisztgetik apokaliptikus vízióikkal a gyerekeket, és hogyan okoznak bennük szorongást. Valószínűleg mindenki hallott már ilyen történeteket, illetve lehet utalni akár egyik másik vallásnak vagy egyháznak arra a jellegzetességére is, hogy a híveit arra buzdítja, hogy állandóan a bűnös gondolatok és egyebek körül keringjen, és állandóan azzal gyötörje magát, hogy hogyan nyerhetné el méltó büntetését a rettenetes bűneiért. Ez bizony szorongást okozhat az emberekben. Aztán egy következő olyan állítólagos jellegzetessége a vallásnak, ami megint csak elég könnyen opponálható, az, hogy a vallás valamiféle világképet nyújt a hívők számára, és a világkép alatt valami olyan szisztematikus, tulajdonképpen egy ilyen kvázi metafizikai struktúrát értenek, amiben úgy nagyjából minden a helyén van, amiben az egész élet értelmet nyer, és nem csak az egyén élete, hanem mondjuk az egész univerzumnak a létezése értelmet nyer, és a többi, és a többi, ugye ez megint csak szerepelt a definícióinkban. A vallás az valahogy a létezés rendjével kapcsolatban, átfogó rendjével kapcsolatban. Ez szerint a megközelítés szerint valamiféle ilyen konzisztens, ilyen kvázi teológiai, vagy kvázi metafizikai képet nyújtana a híveinek. Tehát akkor a vallásnak a híve az úgy nézne ki, hogy ilyen zavarodott ember lenne, aki nem tud eligazodni a világ dolgaiban, és akkor egyszer csak jön a vallás, és megajándékozza őt valami világképpel, és akkor hirtelen mindent tisztán lát. Ami megint csak opponálható azzal, hogy nagyon sok esetben azt lehet látni a különböző vallások esetében, hogy a vallással összefüggő gondolatokat, azokat nem valamiféle általános világkép alakítja ki vagy aktiválja, hanem konkrét szituációk aktiválják. Például az idei termés, ez és ez a betegség, ez és ez az újszülött, ez és ez a halott, stb. Tehát nagyon konkrét szituációkra reflektálnak az emberek, vagy az ember csoportok olyan viselkedésekkel, amelyeket vallási viselkedéseknek nevezhetünk. Aztán egy következő, ami megint csak elég gyakran elő szokott fordulni a vallások kapcsán, hogy a vallások valami módon a legfőbb jó eszméjén alapulnak, és morális közösségben egyesítik az embereket. Tehát, hogy a vallások azok békét szeretnének az emberek között. A vallások azok a békét hirdetik. Ugye az ember, hogyha a vallásokról olvas a sajtóban, akkor állandóan ilyeneket olvashat, meg a, nem tudom én, könnyező szemű hercegnőket hallgathat, amint arról beszélnek, hogy az ő vallásukat alapvetően a béke jellemzi, és alapvetően nem az jellemzi az ő vallásukat, hogy mondjuk a háborús célra használják fel azokat a szimbólumokat, amik egyébként az adott valláshoz kapcsolódnak. Hát ez megint csak nagyon könnyen opponálható. Azt lehet erre mondani, hogy a vallások esetében nagyon sok vallásnál és különböző időkben abszolút megjelennek olyan elemek is, amik az idegen csoportokkal szembeni viselkedés szabályaira vonatkoznak. Olyan esetekben is, amikor a konfliktus jellemzi az adott csoportnak az idegen csoporthoz való viszonyát. Ugye vannak olyan kifejezések is a különböző nyelvekben, amelyek erre vonatkoznak. Az igaz vallás, az igaz hitűek, az igaz vallást, ezt mindig a non-vallásoktól, vagy pedig a hamis vallásoktól, vagy a megtévesztésen alapuló vallásoktól szokták megkülönböztetni, az igaz hitűeket pedig a hitetlenektől szokták megkülönböztetni, és különböző szabályok vonatkoznak az igaz hitűekre és a hitetlenekre egy csomó esetben. Ez egészen abszurd jelenségeket szokott ez a dolog. Nem találom az igét ehhez. Mit csinál egy ilyen jelenségekkel? Szóval egészen abszurd formában szoktak ezek a dolgok megnyilvánulni. Az egyik ilyen a tömeggyilkosságnak egy ilyen pervers teológiai igazolási kísérlete olvasható egy olyan krónikában, ami a 13. század első feléből származik, tehát ez egy írott szöveg. Persze nem tudjuk, hogy igaz-e az, amit a krónikás leír, de hát itt a témánkba vág, és nagyon érdekes, úgyhogy el fogom mesélni. Az esemény, ami a krónikában leírásra került, az úgynevezett albigens keresztes hadjáratok idején történt, akkor, amikor Dél-Franciaországban a nyugati keresztények, a nyugati kereszténység területén élő eretneknek minősített csoportok ellen folytattak tulajdonképpen háborút. És akkor az egyik városnak, Béziének az ostroma során, amire 1209-ben került sor, az ostrom előtt a keresztes sereget vezető apátot a leírás szerint megkérdezték arról, hogy az ostromló seregek, amikor betörnek majd a városba, akkor hogyan fogják tudni megkülönböztetni az ott élő igaz katolikusokat az eretnekektől. Hát ez egy reális probléma, ugye, egy ilyen ostrom során, abban az esetben, hogyha mondjuk az adott városban nem az van, hogy olyan populációk élnek egymás mellett, akik jól megkülönböztethetők például a viseletük alapján, meg mindenféle egyéb jelek alapján, hanem ott mindenki ugyanúgy néz ki. Nem lehet, megostromolják a várost, és akkor nem fogjuk tudni mindenkitől egyesével megkérdezni. Mondják, vagy gondolják ők, hogy ki az igaz keresztény, és ki az, aki nem tartozik hozzánk, aki nem a mi vallásunkhoz tartozik, hanem a másik csoporthoz tartozik. És akkor erre állítólag azt felelte volna a sereget vezető apát, mondom, a krónika szerint, lehet, hogy nem igaz, ami itt szerepel latinul, cedite eos, novitenim dominus quisunt eius. Azaz, gyilkoljátok meg mindet, majd az Isten tudni fogja, hogy ki az, aki hozzátartozik, és ki az, aki nem. Majd ő kiválasztja közülük az igaz hitűeket és a nem igaz hitűeket. Erre nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy ez nem egy vallási jelenség. Hát, sok tekintetben vallási jelenség, vagy sok szempontból vallási jelenségként azonosítható ez, amit itt most leírtunk. Ugyanakkor persze erre sem lehet azt mondani, hogy mindig minden vallást jellemezne az ilyen típusú megközelítés. Sőt, hát ez meglehetősen ritka, hála Istennek. De azért az ilyen és ehhez hasonló történetekkel meglehetősen jól lehet opponálni azt a megközelítést, amely szerint a vallás az békét hirdet, és valami módon lényegénél fogva a legfőbb jó eszméjén alapul. Aztán egy következő ilyen elterjedt jellegzetessége a vallásnak, amit megint csak jól lehet opponálni, az az, hogy a vallás magyarázatot adna a természeti jelenségekre. Ugye ez megint csak egy nagyon elterjedt dolog. A vallás magyarázatot ad. Nem értünk dolgokat a világban, de a vallás ez megmagyarázza nekünk, hogy miért vannak így azok a dolgok. Vannak természeti jelenségek, amik érthetetlenek, ezekre vallási magyarázatot lehet adni, stb. 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 Ez összefügg azzal, hogy a vallás az valamiféle világképet szolgáltatna a hívők számára. Amire meg azt lehet mondani, hogy egyáltalán nem magyaráz meg a vallás semmit, vagy ha igen, akkor nagyon kevés dolgot magyaráz meg, sokkal inkább misztériumot gerjeszt egy csomó tekintetben, mint sem, hogy magyarázatot adna. Ugye ez a magyarázat dolog, ez bármire kiterjedhet. Nagyon gyakori, hogy azt mondják, hogy a vallás magyarázatot ad olyan mentális jelenségekre, mint amilyenek például az álmok, vagy a látomások. Amire megint csak azt lehet mondani, hogy ott, ahol nincs rájuk vallási magyarázat, ott nem tekintik rejtélyesnek ezeket. Aztán, hát ez inkább a modern nyugati társadalmakban jellemző, hogy automatikusan úgy gondolnak a vallásokra, hogy a vallás az a transzcendens egyetlen istenségre vonatkozik. Ez egy viszonylag modern dolog. A tökéletes lény teológiája, vagy a filozófusok istene, ami mondjuk így a középkor óta jelen van a nyugati gondolkodásban, az tulajdonképpen az istenként jelenik meg. De hát ugyanakkor azt lehet látni, hogyha az ember körülnéz, hogy a vallásokban nagyon sokféle ágens létezik. Mindenféle jó és rossz szellemek vannak, mindenféle istenségek vannak, akik közvetlen kapcsolatba léphetnek alkalmasint az emberekkel. Olyan vallások is vannak, ahol egy Isten is megjelenik, meg sok ilyen istenszerű szellem is megjelenik egyszerre. Egyáltalán nem is konzisztens ez a dolog, erről majd beszélni fogunk a későbbiekben, vagy legalábbis nekünk nem tűnik konzisztensnek. Tehát ez is olyan jellegzetessége volna a vallásnak, ami megint csak opponálható. Most miután így valamennyire körüljártuk a vallásfogalmat, megnéztünk néhány vallásdefiníciót, és egy csomó mindent opponáltunk, amit csak opponálni lehet, ilyen destruktív módon, vagy dekonstruktív módon közelítettük meg a dolgot, azért fordítani szeretnék, és most megpróbálok átmenni pozitívba, ugye annak érdekében, hogy ezért mégiscsak lehessen majd dolgoznunk valamivel, annak érdekében azért szeretnék én is adni valamiféle vallás definíció szerűséget, azzal a fenntartással, hogy én is azt gondolom, hogy a klasszikus értelemben nem lehet definiálni a vallást, de valamit, amivel a későbbiekben dolgozni fogunk tudni, amire hivatkozni tudunk. És hát itt még a múltkori handoutnak a negyedik oldalán lehet látni egy ábrát, ezt raktam össze, ez lenne az én ilyen kvázi vallás definícióm, ami semmi különös, és az egyik legfontos, ez valószínűleg az legfőbb erénye, hogy semmi különös. És hát tulajdonképpen egyfajta stipulatív definíciónak tekinthető. Ugye a stipulatív definíciók azok kikötik azt, hogy mi legyen az adott dolog, amit definiálni kívánunk. A filozófusok szeretik azt a példát a stipulatív definícióra, hogy a hasfelmetsző Jack az 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 ember, aki az a férfi, aki meggyilkolta X-et, Y-t és Z-t, ugye ide a individuumoknak a nevét lehet behelyettesíteni, ez egy stipulatív definíció lenne. Persze azzal a feltevéssel működik, hogy a hasfelmetsző, hogy ezeket az embereket, akik a definícióban szerepelnek, azokat egy valaki gyilkolta meg, meg hát azzal a további feltevéssel, hogy az illető az egy férfi, de végül is teljesen mindegy, kikötjük, hogy milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy egy adott individuumot hasfelmetsző Jacknek nevezzünk. Kikötjük, hogy milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy valamit vallási jelenségnek minősíthessünk. És akkor ez az ábra azt mutatná, hogy milyen kikötéseket alkalmazunk. Ez egyben egyfajta osztenzív definíció is lenne. Ez azért jó, hogy ábra, mert így közvetlenül nem szöveg, tehát ugye ránéz az ember, és akkor körülbelül látja, hogy miről van szó. Hát legyenek benne transzcendens ágensek, legalább egy. Aztán legyenek hitek, amelyek valami módon azonosíthatóak, hát ezzel majd mindenféle problémáink lesznek, és erre még a mai órán a későbbiekben rá fogok kanyarodni. Ezek a hitek, ugye, amik egy adott valláshoz tartoznak, ezek egyrészt a individuumoknak a mindenféle meggyőződései, de ugyanakkor persze ezek az individuális meggyőződések, ezek valami módon egyesíthetőek, tehát amikor megnézzük az adott vallást, vagy beszélünk az adott vallásról, akkor azt mondjuk, hogy ez és ez a hit jellemzi az adott vallást, itt akkor nem individuális hitekről beszélünk, hanem mondjuk közös meggyőződésekről beszélünk. És akkor legyenek valamiféle gyakorlatok, amelyek összekapcsolódnak ezekkel a hitekkel, tehát nem bármilyen gyakorlatok, hanem olyan gyakorlatok, amik valamiképpen összekapcsolódnak ezekkel a hitekkel, és valamiféleképpen kapcsolatuk van a természet fölötti transzcendens ágensekkel is, amiket megint csak szeretnénk látni a vallásokban. Ugye attól, hogy transzcendens ágenseket akarunk, attól bizonyos jelenségeket ki fogunk alkalmasint zárni a vallások köréből, de mindegy, ez most nem izgat minket, mi nem átfogó vallástörténet órán vagyunk, hanem egy vallásfilozófia órán, és valahogyan el kell indulnunk. Ahogy az ábrából is látszik, ugye a hitek és a gyakorlatok egymással is összekapcsolódnak, mint említettem, és a hitek is, meg a gyakorlatok is valami módon ezekre a transzcendens ágensekre irányulnak. De most, hogy mi a viszony a hitek és a gyakorlatok között? A gyakorlatok alatt rituálékat és az életvitelre vonatkozó mindenféle szabályokat értünk, tehát mondjuk morális szabályok rendszerét értjük alkalmasint, hogy mi a viszony a hitek és ezek között, a gyakorlatok között, hogy ezek közül mi az, ami, ha tetszik, előbbre való, vagy egyetlen lehet értelmesen arról beszélni, hogy az egyik előbbre való, mint a másik. Például ugye, hogy megint csak egy népszerű megközelítést említsek, lehet-e azt mondani, hogy az ilyen és ilyen hitek és meggyőződések alapozzák meg azt a gyakorlatot, hogy? Ha igen, akkor milyen körben lehet ezt mondani? Az megint csak egy további probléma, amit a későbbiekben vizsgálni fogunk, ami későbbiekben még vissza fog térni. És akkor itt oldalt, még azt is odaírtam, hogy intézmények, legyenek valamiféle intézmények, de itt az intézmény szót ezt nagyon laza értelemben veszem, tehát mondjuk egy sámán is egy intézmény lesz ebben az értelemben, ugye, amelyek valamiféle tradíciót alapoznak meg az adott vallás gyakorlatával kapcsolatban, vagy az adott vallás gyakorlataival kapcsolatban. Na most egy csomó kérdést föl lehet vetni a hitekkel kapcsolatban, és akkor mindjárt rá fogunk térni a hitekre, de most itt megállok egy pillanatra, elment az órának pontosan a fele, 12 óra 45 perc van, és akkor megkérdezem, hogy az eddig elhangzottakkal kapcsolatban van-e valamiféle kérdés, vagy van-e valamilyen megjegyzés az elhangzottakhoz? Van? Nincs? Nincs. Oké. Ha nincs, akkor tovább megyek. Még mindig az alapfogalmak vizsgálatánál tartunk tehát. A legelső órán, amikor szintén nem volt rajtam még ez a mikrofon, akkor beszéltem róla, hogy három nagyobb tömbből fog állni ez az előadás sorozat, és az első tömbben bizonyos alapfogalmakat fogok vizsgálni. A második tömbben olyan elméleteket fogok vizsgálni, amelyek arra a kérdésre kívánnak választ adni, hogy mi az oka a vallási jelenségeknek, a harmadik részben pedig a klasszikus a vallásfilozófiai témákkal fogunk foglalkozni, amelyek alapvetően a vallásos hiteknek az igazolhatóságára vonatkoznak. Most tehát még mindig az első tömb keretében arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent a hit, ugye mi az, hogy vallásos hit, ami az ilyen operacionális definíciónknak az egyik, vagy stipulatív definíciónknak az egyik nagyon fontos eleme, amivel aztán a későbbiekben dolgozni fogunk. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy válaszolni tudjunk arra a kérdésre, hogy mi jellemzi a vallásos hitet, abból érdemes kiindulni, hogy mik azok, amiket a hétköznapi hiteinknek tekintünk, tehát hogy a hétköznapi hiteinket mi jellemzi. És hát a filozófusok ezzel persze nagyon sokat foglalkoztak, és nagyjából a következőkre jutottak a hétköznapi hiteinkkel kapcsolatban, és ez azt gondolom, hogy teljes mértékben elfogadható. A hétköznapi hiteink olyanok, hogy egyrészt igaznak tekintjük őket, ám nem vagyunk meggyőződve arról, hogy ne lennének hamisak. Másrészt olyanok, ez a második jellegzetessége a hétköznapi hiteinknek, hogy hozzáférhetőek a tudatunk számára, azaz, ha van valamilyen hitem, akkor azt képes vagyok tudatosítani. Annak olyannak kell lennie, hogy képes legyek arra, hogy tudatosítsam. Ami egyúttal azt is implikálja, hogy képes vagyok arra, hogy azonosítsam ezt a hitet. Ugye az nem nagyon menne, hogy nem tudom megmondani, hogy milyen hitem van, mindazonáltal ezt a hitet tudatosítom, mert ez láthatóan fából vaskarika. A harmadik pedig, ami a hétköznapi hiteinket jellemzi a filozófusok szerint, az, hogy valamilyen módon vezérlik a cselekedeteinket. Nem tekinthetők a cselekvésünk elégséges okának, itt ilyen kicsit skolasztikus módon azt írtam ide, hogy részleges okokként. Mert hát ugye, ha van valamiféle hitem, akkor az nem fog kényszeríteni arra, hogy egy meghatározott módon cselekedjen, vagy nem feltétlenül fog kényszeríteni arra, hogy egy meghatározott módon cselekedjen. Még más is kell ehhez hozzá, de minden esetre a hiteink azok nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy hogyan cselekszünk. Nézzünk valamilyen példát erre a dologra, hogy egy kicsit megfoghatóbb, kézzelfoghatóbb legyen, és ne lebegjen így a levegőben. Mondjuk, hadd legyen ez ilyen egocentrikus példa, oké, elmondok egy olyan példát, ami rám vonatkozik. Milyen hiteim voltak akkor, amikor bejöttem ide ma az egyetemre? Hát például volt egy olyan hitem, hogy 12 órakor itt a Bence teremben előadást fogok tartani. Oké? Okay? Volt még mondjuk egy olyan hitem is, hogy a Bence terem zárva van 12 órakor, mert hogy előtte senki nem tartott előadást. Oké? Okay? Nézzük mondjuk ezt az utóbbit. Ezt az utóbbit ezt én igaznak tartottam. Tudatosítottam, nem az volt, hogy berohantam az egyetemre, és így magam elé meredtem, és valami teljesen máson gondolkodtam, és aztán eszembe se jutott ez a dolog, hanem ezt tudatosítottam, és mit tettem? Bementem a portára, és elkértem ennek a teremnek a kulcsát. Oké? Okay? Tehát ez a hitem, hogy a Bence terem zárva van 12-kor, amikor nekem a órát kell tartanom, ez tökéletesen kielégítette mint három feltételt, amiről beszéltünk. Tudnélik, igaznak tekintettem. Szerepet játszott abban, hogy hogyan cselekszem, tudni, felvettem a teremnek a kulcsát, és olyan valami volt, amit azonosítani tudtam, és tudatosítani tudtam, egy olyan tartalommal bírt, amelyet tudatossá tudtam tenni, és amelyet valamilyen formában meg tudtam jeleníteni a magam számára. Mi lett volna akkor, hogyha följövök ide, és nyitva van a terem? Semmi. Kiderült volna mi? Hát, hogy nem volt igaz az adott hitem, ugye? Mert hogy valaki ezt a termet már kinyitotta. Ez egy fontos eleme a hétköznapi hiteinknek, hogy bár igaznak tekintjük őket, nem lehetünk minden esetben meggyőződve arról, hogy nem hamisak. Na most, hogyha megnézzük a vallásos hiteket ilyen kontrasztív módon, és megnézzük, hogy a vallásos hiteket vajon a vallásos hiteknek ugyanezek a jellegzetességei, akkor kapásból az első elemnél, amire most megpróbáltam fölhívni a figyelmet, hogy tudnélik, igaznak tekintjük őket, látunk, azt gondolom, egy fontos különbséget. Tudnélik, a különbség, hogy bár igaznak tekintjük őket, mindazonáltal meg vagyunk győződve arról, hogy nem lehetnek hamisak, és ráadásul olyan módon vagyunk meggyőződve arról, hogy nem lehetnek hamisak, hogy az igazságuk ugyanakkor nem nyilvánvaló a számunkra. A vallásos hitek azok nagyon furcsán viselkednek ebből a szempontból. Oké? Tehát még egyszer, amiben megegyeznek a hétköznapi hiteinkkel, az az, hogy igaznak tekintjük őket. Amiben meg különböznek, az az, hogy nem vagyunk meggyőződve arról, hogy pontosabban, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy nem lehetnek hamisak. Ugye a hétköznapi hiteink esetében nem vagyunk meggyőződve arról, hogy ne lehetnének hamisak, itt viszont meg vagyunk győződve arról, hogy nem lehetnek hamisak, és ezzel együtt azt is gondoljuk azonban róluk, hogy az igazságuk az nem nyilvánvaló. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a hit fogalmat a nyugati filozófiai, teológiai hagyomány elég sokat elemezte, és hogyha megnézünk néhány középkori meghatározást vagy meghatározás kísérletet, akkor azt látjuk, hogy ezek pont ezeket a jellegzetességeit emelik ki a vallásos hitnek. Ide betettem egy-két ilyen idézetet. Az első az egy abszolút, tehát eléggé ismeretlen 12. századi szerzőtől, Hugo de Sancto Victoretól származik, aki a hittel kapcsolatban azt írta, hogy a hit a lélek olyan bizonyossága jelen nem lévő dolgokról, amely nagyobb a vélekedésnél, ám kisebb a tudásnál. Ez egy a maga idejében egy nagyon széles körben használt és elterjedt definíció volt, és részben Pál apostolnak egy ismert passzusára ment vissza, ugye a zsidóknak írt a leveléből, a hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka, mondja az egyik katolikus bibliafordítás. Tehát azt mondja a szerző, hogy valamilyen bizonyosság jellemzi a hitet, ami jelen nem lévő dolgokra vonatkozik, transzcendens ágensekre, a teszem hozzá zárójában. És ez a valami, a hit, az nagyobb a vélekedésnél, ám kisebb a tudásnál. Mit érthet ez alatt? Hogy mit érthetett ez alatt, ahhoz betettem ide még egy passzust, egy másik, sokkal ismertebb, de szintén középkori szerzőtől, Aquinoi Tamásnától, aki három dolgot különböztetett meg, a tudást, a hitet és a vélekedést. Ugye a tudás alatt azt értette, amit az ő korában az arisztotelészi filozófiában értettek tudás alatt. A tudás az szükségszerű és általános összefüggésekre vonatkozik, és teljesen bizonyos valami. Tudni egyrészt az első alapelveket lehet, másrészt pedig olyan állításokat, amelyeket teljesen bizonyos alapelvekből dedukáltunk. Tehát a tudás esetében az a helyzet, hogy tulajdonképpen az értelmünk normál működése rá kényszerít bennünket arra, hogy úgy fogadjuk el az adott dolgokat, ahogyan ténylegesen vannak. A tudás az arra vonatkozik, ami nem lehet másként, mint ahogyan van. A tudás az abszolút bizonyos, és a tudás az abszolút nyilvánvaló. Hogyha tudunk valamit, akkor ez nyilvánvaló számunkra, hogy úgy van. Oké? Bármi legyen is az, amit tudunk. Ha valamilyen alapelvet tudunk, mint például az ellentmondásmentesség elvét, akkor az ugyanabban az értelemben tudás, mint hogyha olyan állításokat tudunk, amelyek mondjuk a természet működésével kapcsolatos általános összefüggéseket tárják föl a számunkra. Ettől különbözik, mondja Tamás, a vallásos hit, de nem abban a tekintetben, hogy az ne ugyanolyan szilárd bizonyossággal járna, mint a tudás, hanem valamilyen más tekintetben. Azt írja erről, hogy a hit mentális aktusát szilárd ragaszkodás jellemzi valamely alternatívához, és ebben a tekintetben a hívő megegyezik azzal az emberrel, aki tudással rendelkezik, vagy megért valamit. A hívő megismerését azonban nem tökéletesíti olyan belátás, amely nyilvánvalóvá teszi a dolgot, és ebben megegyezik azzal az emberrel, akinek kétségei vannak, sejt valamit, vagy vélekedik valamiről. Tehát a hívő megvan róla győződve, mintha csak tudna valamit, hogy a dolog az úgy áll, ahogyan a hite azt reprezentálja, de erre nincsen bizonyítéka, hogy egyszerűen fogalmazzunk. Oké? Valamilyen feltétel nélküli elkötelezettséget jelentene el szerint a hit, anélkül, hogy ez kellőképpen megalapozott lenne intellektuális értelemben. Olyan módon megalapozott, ahogyan a tudás megalapozott. Tehát itt valami jelentős különbség van a hétköznapi hiteink és a vallásos hit között ebben az értelemben. Ugyan meg vagyunk győződve arról, hogy nem lehet hamis a vallásos hitünk. A vallásos hitünknek az igazsága mindazonáltal mégsem nyilvánvaló a számunkra, egyáltalán nem nyilvánvaló olyan módon, ahogyan a tudásunk nyilvánvaló a számunkra. Ugye Aquinoi Tamás egy olyan hasonlatot is használ, hogy az, aki hisz, az nem rendelkezik belátással. Abban az értelemben nem rendelkezik belátással, hogy nem látja át tulajdonképpen, mint egy intuitív módon szinte, hogy szükségképpen igaz az, amit igaznak tart. Azt tudja, hogy minden körülmények között igaznak tartja az adott dolgot, de azt nem, hogy szükségképpen úgy áll a dolog, ahogyan van. Ugye Aquinoi Tamás propozíciókban, állításokban gondolkodott, és hát nekünk is abban kell egyébként gondolkodni, mert hogyha az ilyen típusú dolgokról beszélünk, mert egyébként hogyan azonosítanánk a hittartalmakat, hanem úgy, hogy megmondjuk, hogy mik azok. Tehát ő állításokban gondolkodott, és azt gondolta, hogy vannak olyan hittételek, ezek a katolikus hitnek a hittételei voltak, amelyeknek az igazságát nem tudjuk belátni, de ettől függetlenül szilárdan tartjuk magunkat ahhoz, hogy igazak, minthogyha csak tudásunk lenne. Például az az állítás, hogy az Isten egyszerre három is, meg egy is, az olyan állítás, aminek nem lehet belátni az igazságát, és hát valóban elég nehéz is lenne belátni ennek az állításnak az igazságát, és jó példa arra, hogy itt miről van szó. Tehát ez egy fontos különbség, hogyha a hitfogalmat nézzük a hétköznapi hiteinkhez viszonyítva, mármint ha a vallásos hitfogalmat nézzük a hétköznapi hiteinkhez viszonyítva. Második jellegzetessége a hétköznapi hiteinknek ugye az volt, hogy hozzáférhetőek a tudatunk számára, hogy képesek vagyunk arra, hogy tudatosítsuk őket. Ami tehát azt implikálna, hogy képesek vagyunk azonosítani őket, ezzel kapcsolatban azonban problémákat vethetünk fel. Az első probléma az az, hogy vannak olyan vallásos hitek, amelyek ellentmondásosnak tűnnek, és hát felvethető az a kérdés, hogy vajon rendelkezhetünk-e olyan hitekkel, amelyek ellentmondásosak. Ugye az előző példamondatom is tulajdonképpen egy ilyen állítás volt, az Isten három és egy egyszerre, és hát ez egy eléggé ismert példa, de hát más példákat is lehet mondani. Ide a handoutba beleírtam két passzust, Edward Evans Pritchardnak a Nuer Religion című könyvéből, ami egy dél-szudáni törzsnek a vallását leíró antropológiai munka, egy nagyon híres könyv, az 50-es években jelent meg, ahol a szerző leírja azt, hogy a nuerek és hát zavarban is van ettől, és ez eléggé világosan benne is van a szövegében, hogy a nuerek azok egyszerre gondolják azt, hogy egy Isten van, meg azt, hogy a levegő szellemei azok is istenek. És azt is mondják, hogy ezek azonosak az Istennel, meg azt is mondják, hogy ezek különbözőek tőle. Ugye ez ellentmondásosnak tűnik. A szerző azt mondja, hogy azért ez az ellentmondás föloldható így, meg úgy, meg amúgy, és akkor megpróbál a nyugati teológiából ismert fogalmakat használni annak érdekében, hogy feloldja ezt az ellentmondást. De vajon feloldhatók-e ezek az ellentmondások? Vajon azok a beszámolók, amik arról szólnak, hogy a vallásos hitek azok zavarosak, meg ellentmondásosak, azok tényleg minden esetben feloldhatók azzal, hogy megpróbálunk rájuk húzni valami olyan teológiai fogalmakat, vagy olyan teológiai struktúrákat, amelyeket mondjuk a nyugati gondolkodásból ismerünk. Ugye a nyugati teológiai gondolkodás az nagyon úgy tűnik, hogy éppen azért alakult ki, hogy ezeket a vallási narratívákban, illetve a vallási narratíváknak az összekapcsolásaiban, mondjuk a szent szövegekben jelenlevő mindenféle ellentmondásokat föloldják. A teológiának, az intézményes teológiai struktúráknak az az egyik fő célja, hogy elmagyarázzák, vagy megmondják, megmutassák egész pontosan, hogy a rendelkezésre álló szent szövegek azok bár ellentmondásosnak tűnnek, de mégsem azok. Hogy képesek vagyunk olyan fogalmi struktúrákat kialakítani, amelyeknek a segítségével egy konzisztens rendszer alakítható ki, amiben ezek az ellentmondások eltűnnek. Ez lenne a magas teológia. A magas teológia tehát valahogy így viszonyul a valláshoz, a hétköznapi valláshoz és a vallási narratívákhoz, hogy filozófiai fogalmak, meg mindenféle fogalmak segítségével megpróbálja konzisztenssé tenni a dolgot. Oké? Az antropológusok egy része azt szokta mondani, hogyha a magas teológia fogalmait használjuk akkor, amikor megpróbáljuk megérteni azt, hogy a különböző vallásokhoz tartozó konkrét embereknek milyen hiedelmei vagy hitei vannak, akkor, és ezeket megpróbáljuk ilyen módon konzisztensé tenni, akkor valami illegitim dolgot csinálunk, tudnélik teologizálunk, pedig nem kéne ezt tennünk. Lehetséges, hogy ez így van, ezt a vitát én egészen biztos, hogy nem fogom eldönteni, meg semmiféle állást nem fogok ebben a vitában foglalni. Amire föl szerettem volna pusztán hívni a figyelmet, itt ezekkel a hitekkel kapcsolatban, hogy léteznek olyan leírásai annak, hogy milyen hitekkel rendelkeznek a vallásos emberek, amelyek szerint ezek a hitek, ezek időnként ellenmondásosak. Ha viszont így áll a dolog, akkor értelmesen föl lehet tenni ezt a kérdést, amit én itt megpróbáltam föltenni, vagy föl lehet vetni ezt a problémát, amit föl is vetettem, hogy akkor ezek azonosíthatók-e ezek a hitek? Rendelkezhetünk-e ténylegesen ilyen hitekkel, hogyha ezek a valamik, ezek ellenmondásosnak tűnnek? Aztán egy további probléma az, hogy azoknak a hiteknek egy meghatározott köréről, amelyekkel állítólag a vallásos emberek megint csak rendelkeznek, meg lehet mutatni, hogy bizonyos helyzetekben képtelenek reprodukálni őket. És ez megint csak kikezdi azt a megközelítést, ami szerint a vallásos hitek azok olyanok, mint a hétköznapi hiteink, hogy tudnélik, tudatosítani tudjuk őket. Voltak olyan pszichológiai kísérletek, amelyek azt vizsgálták, hogy olyan emberek, akik hittek az egyetlen Istenben, és annak a tulajdonságaiban is, ugye az egy Istennek mondjuk olyan tulajdonságai vannak, hogy mindenható, meg mindentudó, meg jóságos. A különböző tulajdonságaiban nem voltak képesek arra, hogy meghatározott helyzetekben olyan narratívákat korrekt módon reprodukáljanak, amiknek a korrekt reprodukciója előfeltételezte volna azt, hogy tényleg interiorizálják azokat a tulajdonságokat, amelyekről szó volt. Egészen konkrétan például a mindenhatóság az egy olyan tulajdonság, amivel az Isten rendelkezik. Ugye a végtelen, az időn kívül létező istenségnek a mindenhatósága, az mindenre kiterjed, és nem kötött temporálisan. Ennek ellenére bizonyos narratívákat kizárólag úgy voltak képesek reprodukálni a teszt alanyok, hogy azt feltételezték a saját istenükről, hogy ez temporálisan működik, és a mindenhatóságát köti az idő. Például azt feltételezték, hogy arra nem képes, hogy a világ két különböző, meg a tér is köti, ugye, a mindenhatóságát, hogy a világ két különböző pontján egyszerre bajba kerülő két embert egyidejűleg megmentsen. Hanem úgy adták vissza a megfelelő narratívákat, hogy mondjuk szukcesszív módon mentette meg az Istenük ezeket az embereket. Valamiféle kognitív kötöttségeink vannak olyan tulajdonságai az isteneknek, amelyekről úgy gondoljuk, hogy a vallásos emberek meg vannak győződve arról, hogy ezek az istenek valóságosan rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal, ugyanakkor mégsem képesek arra, hogy ezeket korrekt módon reprodukálni tudják megfelelő helyzetben. Oké, hogyha megkérdezik őket, hogy mindenható-e az Isten, akkor azt mondják, hogy mindenható. De hogyha ezt a hitet, ezt alkalmazni kell, akkor már nem feltétlenül képesek erre. Ugye az ehhez hasonló kísérletek, hogyha megalapozottak, és itt ezt a kérdést nem vizsgálom, persze, akkor azt mutatják megint csak, hogy ezeknek a hiteknek az azonosíthatóságával valamiféle problémák lehetnek. Most persze azt is lehet mondani erre a dologra egyebek mellett, hogy igazából amikről itt beszélünk, mondjuk az egyetlen Istennek a mindenhatósága, az valójában nem is egy hit, hanem inkább egy hit előírás lenne. A hit előírást azt kb. Most álltam ki az óra előtt, lehet, hogy nincs ilyen kifejezés, de elmondom, hogy mire szeretnék ezzel célozni. a mindenható egyetlen istenségnek a tulajdonságait, azt magas teológiák tárgyalják, és hát bizonyos vallásokban jellemző az, hogy megpróbálják rögzíteni azt, hogy mi az, amiben hinniük kellene ideális esetben a híveknek. Oké? Okay? Tehát az, hogy az Isten mindenható, és hogy az Isten mindenhatósága egészen pontosan mit jelent, fogalmilag hogyan elemezhető, és hogy milyen tartalma van, ez egy normatív állítás. Ez nem egy olyan hit, ami valami módon azonosítható, mint a számtalan individumnak a hite, hanem ez inkább egy elvárás, amit az adott vallás híveivel kapcsolatban támasztanak. Most persze mindenki azt gondolhatja, hogy ez micsoda hülyeség. Ugye, ha valaki nekem ma azt mondta volna, amikor itt bejövök az egyetemre, hogy azt várom tőled, hogy tartsd igaznak azt, hogy zárva lesz a Bence terem 12 órakor, amikor el kéne kezdened az órádat, akkor mit csináltam volna? Rámeredtem volna ilyetten az illetőre, és elrohanok nyilván. Ugye? A hétköznapokban nem várunk ilyesmit, nem csinálunk ilyesmit, és nem számítunk ilyesmire. Nem szoktak ilyen elvárásokat támasztani velünk szemben. A vallások esetében azonban ez mégiscsak jellemző. És hát ez a dolog, amiről itt beszéltem, ez egyebek mellett erre is fölhívja a figyelmet. És hát a harmadik dolog pedig az, a hétköznapi hitek, vallásos hitek összehasonlításban, hogy ugye kétségek támaszthatók azzal kapcsolatban, hogy a vallásos hitek azok valóban vezérlik-e a cselekedeteinket, mármint abban az értelemben, ahogyan erről a korábbiakban beszéltünk. A példa, amit itt most mondani fogok rá, az rendkívül provokatív. Az egyik legismertebb kortárs filozófustól származik, Daniel Dennettől. Ő egy ismert ateista filozófus, és a Breaking the Spell című Religion as a Natural Phenomenon című könyvéből származik ez a példa, és igazából arról szól, amit Dennett úgy nevez, hogy hit a hitben. Dennett azt mondja, hogy igazából ez az egész vallásos hit dolog, ez nagyon zavaros. Ő például, és hát Dennettnél is találtuk olyan példák, mint amilyeneket mi hoztunk, ő például bizonyos vallásos emberekkel beszélgetve, mit tudom, én már nem is emlékszem, azt hiszem Libanonban, azt tapasztalta, hogy ezek nem tudják neki értelmesen elmondani, hogy tulajdonképpen miben hisznek. Szóval ez az egész hit dolog, ez inkább olyan, mondja ő, hogy azok, akik azt mondják, hogy vallásos hitekkel rendelkeznek, azok tulajdonképpen azt állítják, hogy rendelkeznek azzal a hittel, hogy bizonyos hiteik vannak. Oké? Okay? Hogyha elemezzük a dolgot. Ők nem azt állítják, hogy rendelkezünk bizonyos hitekkel azzal kapcsolatban, hogy bizonyos hiteink vannak, de hogyha kívülről nézzük a dolgot, akkor ezt mégiscsak így látjuk. Tehát Dennett azt mondja, hogy a vallásos hit az igazából egyfajta a hitbe vetett hitnek nevezhető, és a hitek, ezek igazából nem azonosíthatók megfelelőképpen. És akkor azzal kapcsolatban, hogy vajon a vallásos hitek, vagy azok a hitek, amikről azt gondoljuk, hogy mi tényleg hiszünk ezekben, hogy ezek ténylegesen hitek, hogy tényleg olyan hitek, mint a hétköznapi hiteink, hogy ezek vezérlik-e a cselekedeteinket, ezzel kapcsolatban hangzik el az alábbi provokatív példa. Azt mondja Dennett, hogy ha tényleg azt gondolod, hogy az Istened lát téged, vagy folyamatosan figyel téged, ez ugye az istenségnek egy másik tulajdonságára vonatkozik, a minden tudására vonatkozik, ami egy nagyon fontos tulajdonsága a különböző isteneknek, nem csak az egy istennek, hanem más isteneknek is. Tehát, hogyha tényleg azt gondolod, mondja Dennett, hogy az Istened figyel téged, és azt is gondolod, hogy az Istened nem akarja, hogy maszturbáljál, akkor nem maszturbálj. Nyilván nem maszturbálnál, hogyha az anyukád figyelne téged. Ugye arról, hogy az anyukád figyel téged abban az esetben, hogyha az anyukád figyel téged, arról ténylegesen meg vagy győződve, és nem fogsz ilyet tenni. Tehát, hogyha te hited abban, hogy az Isten az úgy figyel téged, vagy még sokkal jobban figyel téged, mint alkalmasint az anyukát figyelne abban az esetben, ahogyha az anyukát figyelne téged. Tehát, hogyha tényleg meg vagy erről győződve, akkor nem fogsz maszturbálni, mondja a Dennett. Márpedig maszturbálsz, ez ugye nincs benne az érvben, de hozzátartozik. Következésképpen hangozna az érvelés, nem is vagy te annyira meggyőződve arról, hogy az Isten az tényleg figyel téged. Oké? Márpedig a minden tudás az a te Istenednek, ez megint csak nincs benne a Dennett féle érvben, kiegészítem, márpedig a minden tudás a te Istenednek egy abszolút lényegi tulajdonsága. Tehát, hogyha valójában nem is gondolod azt, hogy az Istened minden tudó, akkor te valójában nem is hiszel a te Istenedben, vagy legalábbis abban nem hiszel, hogy a te Istened az ténylegesen olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amikkel te, illetve a te vallásod, vagy a te egyházad fölruházza ezt az istenséget. Ugye ez lenne a provokatív a példa. És hát arról szól, hogy végső soron, hogy ezek a hitek, ezek egyáltalán nem olyan szilárdak, mint amilyennek tűnnek. És miután nem olyan szilárdak, mint amilyennek tűnnek, nem is alkalmasak arra, amikre egyébként a hétköznapi hiteink alkalmasak, hogy tudnilik vezéreljék a cselekedeteinket. Ez nem egy új keletű fölvetés a vallásokkal kapcsolatos irodalomban, és hogy mennyire nem az, erre még hoztam, még beírtam két idézetet a handoutba, ezek itt a handout végén találtok, a David Hume-tól, aki azt írja a Vallás természettörténete című művében. Egyrészt azt írja itt, hogy mindenféle vallásos embereknek a minden korokban olyan a hite, vagy a meggyőződése, hogy sokkal inkább affektált ez a valami, mint valóságos, és aligha közelíti meg bármilyen mértékben azt a szilárd hitet és meggyőződést, amely az életünk dolgaiban, a mindennapjainkban irányít bennünket. Oké? És a második megjegyzése Hume-nak, hallgassátok csak a különböző embereknek a megnyilatkozásait, semmi sem olyan bizonyos, mint a vallási meggyőződésük mondják ők, vizsgáljátok meg az életüket, és azt fogjátok látni, hogy az ennek alapvetően ellentmond. Tehát megint ugyanez, a vallási meggyőződésekről mindenki azt állítja, hogy ezek abszolút szilárdak, hogy a vallásos hiteket az jellemzi, amit itt az elemzéseink során mi is mondtunk, hogy jellemzi őket, hogy tudnélik, igaznak tekintjük őket, és meg vagyunk győződve arról, hogy nem lehetnek hamisak, és hogy tudatosíthatóak, és hogy vezérelnek bennünket a cselekedeteink során. Azonban egy csomó esetben azt látjuk, hogy ez egyáltalán nincs így. Pont. Van-e kérdés? A követhető volt? Oké? Oké. Hát, ha nincs kérdés, akkor a mai alkalomra ennyi volt. Köszönöm szépen a figyelmet.
Elhangzott Vallásfilozófia, Borbé Gábor előadása. Első és második előadás. Definíciók. A felvétel az ELTE BTK-n készült 2018-ban.